Dupla Csavar, az Eurosport filmes podcastje Gál Csabával és Szabó Bencével.
Sziasztok, köszöntünk újra mindenkit, jelentkezünk egy újabb Dupla Csavar epizóddal, ezúttal kicsit szűkebb felállásban, mert hogy Csabi az utolsó pillanatokban kiesett, de ne aggódjatok, nem egyedül fogok itt 40-50 percet beszélni, mert hogy van ismét vendégünk, méghozzá megint Vályi Bencét köszöntjük. Bence, amikor te legutóbb itt voltál, akkor azzal vezettünk be téged, hogy talán egy olyan témában hallhatnak téged a hallgatók, amikben nem szoktak gyakran megnyilvánulni, hallani, ugye akkor a kosárlabdáról, a Winning Time-ról, a Lakers-os sorozatról beszéltünk. Most viszont ezzel ellentétben egy olyan témáról beszélsz, aminek talán az egyik legnagyobb szakértője vagy itthon, mert hogy amellett, hogy még mindig a Spiller TV-nél dolgozol szerkesztőként, illetve podcast házigazda vagy a Premier League-ben és a teljes teljedelemben, mióta legutóbb itt voltál, egy könyvet is írtál a Manchester City-ről, a Holnap csapata címmel. Mi pedig a Manchester City-ről fogunk beszélgetni, mert hogy megjelent egy Netflixes sorozat, a Treble Winners, a Together Treble Winners, azt hiszem ez a pontos angol cím. 6 rész a Netflixen található. Te mit gondoltál, amikor először hallottál erről?
Hát amikor először hallottam, akkor egy picit zavarban is voltam azzal kapcsolatban, hogy nem egészen tudtam összerakni fejben, hogy vajon mi lesz ebből. Az nagyon meglepett volna, hogyha hirtelennyében kiderül, hogy a Netflix amúgy végigforgatott ezzel a csapattal, és ezt csak most jelentették be, és nem volt előre bejelentve, mint ahogy például az Amazonnak a nagyon hasonló ilyen focis dokujai esetében történni szokott. Úgyhogy egy ilyen meglepett cség volt bennem, aztán amikor végül hozzájutottam, és kikerült, és elkezdtem megnézni, akkor hirtelennyében ilyen nagyon ismerős képeket véltem felfedezni, és akkor összeraktam az egészet, mert én ezt olvasni nem olvastam, hogy ugye, és azt hiszem, hogy egyébként ez elég meghatározó lesz az egész beszélgetésünkkel kapcsolatban is, meg a filmnek az értékelésével kapcsolatban is, hogy ezt valójában a Manchester City forgatta. A Manchester City gyakorlatilag az első All or Nothing-os évad, ami az említett Amazonos sorozat, amit velük csináltak azóta, folyamatosan tart egy ilyen belső média hubot, vagy nem tudom, hogy hogy hívjam, és minden egyes szezonban azóta forgattak ezzel a csapattal, hosszabb, rövidebb mennyiségben, ezek általában egyébként a YouTube-on elérhetőek, illetve nyilván rövidebb részletekben a különböző social media felületeikre tologatták kifelé, és valójában az történt, hogy ők ugyanúgy, mint ahogy minden egyes évben végigforgatták ezt az egész idényt, és amikor látták, hogy azért egy történelmi eredmény is kisülhet az egészből, akkor gyanítom, hogy rákapcsoltak összességében, és végül a Netflix-el megegyeztek abban, hogy ebből az egészből majd születni fog egy dokumentumsorozat, és akkor csak még egy gondolat itt az egészre egy picit felülemelkedve, hogy amúgy ezt is, ahogy mindent a Manchester City rendkívül profin kezel, és gyanítom, hogy majd fogunk itt beszélni a klubbal kapcsolatos problémákról, amiket nyilván nem szabad megkerülni egyetlen egy beszélgetésben sem, amikor hosszabban a Manchester Cityről tárgyalunk, de hogy egyébként ebben is tényleg elképesztő profin működik ez a klub, talán profibban, mint bármi ilyen másik futballklub, mert hogy ők konkrétan szezon végén leülhettek az egyik legnagyobb streaming platform szolgáltatóval, hogy figyeljetek, hát igazándiból nekünk van annyira exkluzív és annyira vállalható és jó minőségű forgatott anyagunk, hogy abból összetudunk rakni nektek egy 6 részes dokumentumsorozatot, amit utána ti tudtok felfelé nyomni egy történelmilyen sikerülő szezonról.
Igen, ez egyébként basszus, nekem is csak közben, de leginkább a végén esett le. Ugye nyilván a végén írják ki az utolsó rész lezárultával, hogy ez a City Media produkciója volt. Én erről őszintén előzetesen nem olvastam. Közben már, amikor így mondtad ezeket a közösségi médiából betett kis videókat, látszik, ugye látjuk a felvételt, és utána látjuk annak a közösségi médiába kitett verzióját a képernyőn, és akkor így már elkezdtem pörögni rajta, hogy úristen, de jó fej volt a Netflix, hogy ezeket azonnal közé, hogy ott odatta a Citynek, hogy csináljatok belőle tartalmat, és akkor már így gyanús volt, hogy ez akkor valószínűleg nem pont így működött, nyilván a végén kiderült. Ahogy mondod, ennek azért szerintem lesz szerepe a beszélgetésben, mert ez több ponton nyilván érződik magán a tartalmon.
Abszolút, én nekem azért tűnt fel egy fokkal hamarabb az egész, mert pont a könyv írása közben nyilván mindent, ami hosszú formában elérhető videós tartalom volt a City-nél ezekből az évekből, amikből azért a könyvnek a nagy része megszületett, azt én megnéztem. Vannak fejezetek például a ami az Aguero góllal kapcsolatos első Mancini-s bajnoki címot például, nagyon sokszor idézetekben abszolút arra hagyatkoztam, amit ők forgattak utólag arról az eseményről, arról a gólról, nagyon szépen felfejtve az összes kulcs szereplővel, aki akkor fontos volt a Manchester City-nél, és emiatt én már rögtön az első részben láttam olyanokat, amik kvázi gondolati forrásai voltak egy-egy mondatának is a könyvnek, azért tűnt fel nagyon hamar, meg azért a BL döntőt követő ünneplés, azok ilyen nagyon ikonikus belsős tartalmakká váltak a BL győzelmet követően, de tényleg én sem úgy ültem le az egész elé, hogy tudtam, hogy ez valójában annak a szüleménye, aminek.
Na ezért ülsz itt, te ilyen insight-tal rendelkezel, amivel én nem, és szerintem sokan a hallgatóink közül sem. Viszont itt emlegetted már az All or Nothing-os City sorozatot is, te úgy összességében ezekkel a sportdokumentumokkal hogy állsz?
Szerintem az egy nagyon fontos anyag ilyen szempontból. Ugye az volt talán az első, ami tényleg végigvezetett egy egész szezonon, úgyhogy leültettek játékosokat, edzőket, végigmutogatták ezeket a kis stábtagokat, akik nagyon fontosak. Ugye a Manchester City-nél például szerintem ebből a messze legnagyobbat a kit menjük, a, hogy hívják ezt magyarul? A szertárosuk.
Szertáros, igen.
A szertárosuk ment, aki egy igazi manchesteri figura, egész családja a Manchester City-nek szurkol, és egy ilyen döbbenetesen szórakoztató hülye gyerek, de abszolút jó értelemben. Ilyen emberekhez, ilyen embereknek a viselkedéséhez, szavaihoz hozzá lehetett férni, miközben tényleg végig lehetett követni az öltözői történeteket, teljesen más oldalról voltak megvilágítva a mérkőzések is, hiszen nem azokat a képeket láthattad róluk, amiket amúgy a mérkőzéseken alapvetően a közvetítéseknél lehetett látni, és ebből fakadólag jött ki egy csomó egymás után, utána azóta rengeteg évad volt ebből, volt már Juventusos, volt már Arsenalos, volt már német válogatottas, úgyhogy azért tényleg Tata Nemes az volt a második, azt hiszem, szóval nagyon sok minden készült el, és én azt gondolom, hogy egyébként amellett, hogy nyilván a focis dokumentumsorozatokkal kapcsolatban is tök fontos volt, közben egyébként más sportágakban is megszülte azt, hogy valójában erre van igény, ez érdekli az embereket, mert olyan dolgokhoz ad hozzá, amihez amúgy még úgysem nagyon van hozzáférésed, hogy ma már nagyon sok mindent kipakolnak a klubok a közösségi médiába. Úgyhogy emiatt szerintem az egy akkor nagyon friss és fontos élmény volt. Azóta én egy picit azt érzem, hogy picit sterilebbé vált ez az egész, és nagyon önismétlővé, és én nekem alapvetően rátérve erre egy picit, de aztán utána abszolút érdekel, hogy te is mit gondolsz ezekről, meg hogy mi az álláspontod. Én nekem ez a legnagyobb gondom ezzel a Treble Winners-ös Netflix-es sorozatnak az első jó kétharmadával, az első négy résszel is, hogy ültem előtte, és azt éreztem, hogy én ezt már láttam.
Aha, igen. Igen, nagyon, nagyon hasonló érzésem van, aztán ugye kibontom, hogy általánosságban mit gondolok. Kicsit olyan érzésem volt, amikor megláttam egyáltalán, hogy lesz ilyen sorozat. Nyilván, mint kifejtettük, más produkció, más koncepció, nyilván kicsit más is a cél, de ahogy pusztán megláttam, hogy figyelj, nem volt már egy ilyen, és így 4-5 évvel ezelőtt, szóval ez az All or Nothing az ugye a 17-18-as szezon, tehát ez nem egy nagyon régi történet. Kicsit olyan érzésem volt, mint amikor azt láttam, hogy akkor most Harry Pottert remake-elünk sorozat formában, hogy Hollywood remake periódusa egyre és egyre és egyre rövidebb lesz, de amúgy általánosságban is kicsit ezt érzem ezekkel a dokumentum reality sorozatokkal, mert itt azért eléggé ingázunk a kettőnek a határán, hogy dömpingszerűvé vált, hogy ahogy az All or Nothing a City-vel még friss volt, úgy az All or Nothing 5 évvel később a Tatanemmel már annyira nem friss.
Nagyon repetitívek, és igazából pont amit mondasz, hogy azért is érzed szerintem azt, hogy ezt már láttad, mert gyakorlatilag ugyanaz az íve mindennek. A Tatanem is mondjuk kapott egy olyan ívet, hogy ott a Pochettinót nagyon hamar kirúgták, arra nyilván a forgatóstáb sem számított, és Mourinhoval azért kapott egy ilyen plusz tiszt az egész, mondjuk az Arsenalosnál, ott meg nem valami győzelemre futott ki az egész, hanem ott igazából egy bukta volt annak a szezonnak az Arsenal szempontjából a legvége. De hogy alapvetően egyébként mindig úgy van, mint ahogy irodalom órán megtanítják, hogy milyen részei vannak egy szövegnek, úgy ezeknek a sorozatoknak is van egy az elején, nem rögtön a legeslegelején szokták a szezonnak kezdeni, hanem valami fontos pontján. Onnan visszatérünk az legeslegelejére a szezonnak. A szezon elején úgy kezdődik, hogy hú, hát mi nagyon nagy királyok voltunk az előző idényben, de idén egyelőre nem jön össze úgy, ahogyan kell, mert megvannak a kihívók minket legyőznek, nagyon nagy hangsúly fakad az igazán nagy bukta meccsekre, amikor kikap egy csapat, vagy egy olyan rangadó volt, amire nagyon szépen föl lehet fúzni egy narratív szálat, és akkor is, hogyha egyébként mondjuk volt abban az időszakban 8 győzelme és 2 veresége a csapatnak, akkor is próbálják azt keltetni, nyilván a film vagy a dokumentumfilm szempontjából, hogy hú, hát itt egy gödörből kell majd kiérnünk a leges legvégére feltámadva a csúcsa, és akkor így van felépítve, és itt megint csak ugyanez van. Tehát, hogy a Manchester City az előtte lévő szezonban megnyerte a bajnoki címet, ráadásul kifejezetten drámai forgatókönyv végén, de hát a BL az megint csak nem jött össze, úgyhogy nekifutottunk megint. Jó, de hát hú, hát az Arsenal végig tudja velünk tartani a lépést, elveszítünk rangadókat, ja Istenem, mi lesz ebből? Megint csak szenvedünk a bajnokok ligájában, nagyon nehezen jutunk tovább, megint csak dráma van, és utána a végére meg nyilván ennek egy ilyen hatalmas siker a leges legvége, de hogy én azt gondolom, hogy ezt a forgatókönyvírói stílust is meg lehet bőven unni.
Igen, ez a másik része, ami zavar kicsit a történetnek, ezek a narratívák, amik itt szerintem a focis sorozatoknál még azért viszonylag nyilván valamennyire erőltetettek, meg valamennyire egy kaptafára mennek, de legalább bele tudom látni ezeket a narratívákat az adott csapatok szezonjaiba. Mondjuk a Forma 1, ugye a Drive to Survive azon már túllépett, ott már kreálják maguknak azokat a konfliktusokat, amik nem léteznek, az meg már nyilván a non plus ultrája ennek. Belemegyek most egy nyúlüregbe, ami nem biztos, hogy a hallgatóink nagy részének érdekes lesz, de engem nagyon érdekel róla a véleményed, mert magam a másik, ami miatt kicsit elhatárolódom ezektől a sportdokuktól, hogy nyilván a sport alapvetően a mindenem. Nézek szórakozásból is sportot, nézek szórakozásból is sportfilmeket, ezért beszélünk itt ebben a podcastben, de mondjuk alapvetően a film meg a sorozatfogyasztás az az elsődleges szórakozásom is, és amiatt így igyekszem elhatárolni, hogy amikor szórakozom, akkor legalább ne olyat nézzek, amivel egyébként a mindennapokban foglalkozom. Te ezzel nem küzdesz?
De egyébként alapvetően igen, és az Amazonnak azért nem néztem végig ezeket az All or Nothing-jait nagyon sokáig, meg a Drive to Survive-nak is amúgy nekifutottam, és hát igazándiból abba voltam, hogy valamennyire szórakoztató, a Forma 1-et nagyon minimálisan is követem, tehát hogy még van újszerűsége is az egésznek, de hogy igen, azt érzem, hogy így gyakorlatilag kutató munkának használom ezeket, és annak viszont nem minden elemében annyira mély, meg érdekes, hogy legalább azt érezzem, hogy itt hűna ezzel aztán tényleg a tudásom, azt, amit utána munkába használtok, az nő. Ellenben tényleg úgy érzed, hogy egy picit azért már dolgozol, mert ebből megpróbálsz infót kiszedni, nincsen annyira újszerűsége, élményszerűsége az egésznek, az annak nagyjából az elsőnek volt, meg a Drive to Survive-nál is gondolom, hogy ezért az emberek többség az első-második évaddal kapcsolatban vannak így, és utána meg azt érzik, hogy hát így értem, valamennyire érdekel, de azért úgy leginkább azt érzem, hogy küzdök vele.
Abszolút hasonló, miközben vannak kiemelkedő darabok, amik most is meg tudnak fogni, volt tavaly a NFL-nek a quarterback sorozata a Netflixen, azt nagyon élveztem.
De az egy teljesen új nézőpont. Tehát, az egy teljesen új nézőpont. Szerintem az itt a kulcs, hogy azért ott nagyon máshonnan fogták meg az egészet.
Meg magát az egész dokumentum műfajt, azt nagyon szeretem egy ilyen furcsa okból. A dokumentumfilm, ha filmet nézek, kicsit távolabbról, ha filmet nézek, akkor az ilyen, nekem az mozivarás, tehát hogy az szórakoztat, azt köt le, vagy nem köt le, vagy nem érdekel, ami a képernyőn zajlik, amit elém tesznek a dokumentumfilmnél. Még mindig hülye vagyok a dokumentumfilm készítéshez, és nem állítom, hogy én el tudnám készíteni, csak azt, hogy ott legalább jobban látom, hogy mik lehettek a készítői szándékok, milyen eszközökkel élnek a filmkészítők, és ezt nagyon élvezem egy dokunál. És ez az, ami mondjuk egy ilyen kicsit reality-be átmenő sorozatnál, a Drive to Survive már elveszik, mert ott látom, csak igazából nem akarom látni, hogy mik az eszközök. No, de kanyarodjunk vissza a Treble Winners-re. Nyilván arról beszéltünk, hogy ez City produkció. Ugye azért ezeknek a sorozatoknak általában több célja van. Vagy az, és ezek együttesen is működhetnek, hogy új nézőket vonzanak be az adott sporthoz, az adott csapathoz. Ha egy csapatról van szó, akkor nyilván az, hogy új szurkolókat, egy új bázist teremtsenek magukkal, hogy népszerűbbek, ismertebbek legyenek. Az elkötelezett rajongókat nézzük, akkor ugye meg nyilván nekik meg valami egyfajta töbletet, valami betekintést szeretnének nyújtani. Általában ezek mellett, a vonalak mellett dolgozik egy ilyen sorozat. Szerintem menjünk végig egyesével, hogy ezeket hogyan teljesíti a Treble Winners. Ha az Insight-ot nézzük, te ugye írtál erről a szezonról is a könyvedben jó sokat, tehát hogy nálad alapvetően valószínűleg kevesen tudnak erről többet. Te milyen újdonságokat találtál az évadban?
Volt nagyon sok minden, ami nem volt újdonság, de azt gondolom, hogy amúgy lehetett másnak újdonság. De egyébként még én is találtam apróságokat, viszont ezek zömében nem információk voltak, hanem inkább ilyen személyiségek, viselkedések. Guardiola például, és erről beszél is egyébként az utolsó részben, hogy még az elmúlt években is lépett előre, meg változott abban, hogy ő hogyan kezeli a játékosokat, és az ő kommunikációja az szerintem merőben más, mint ahogyan azt akár az All or Nothing-os sorozatban meg lehetett ismerni, és még ahhoz képest is más, például a motivációs eszközei, amit én alapvetően gondoltam róla, pedig, és akkor itt nagy képüsködhetek, hogy szerintem viszonylag kevesen tudnak többet arról, hogy Guardiola hogyan viselkedik nálam. És ettől függetlenül szerintem volt abban újszerűség, hogy sokszor ő nem egy ilyen elképesztő, hogy mondjam ezt, ilyen nagyon-nagyon aktív motivátorként lép föl. Vannak ilyen részek is, például ami a legnagyobbat futotta, azt hiszem az egész dokumentumból, ahogy Bernardiki-diki nyomja, és gyakorlatilag mint egy megszállott őrült még a felkészülési szezonnak a vége felé ott áll az edzőpálya közepén, és mondja, hogy hú, hát én vissza fogok vonulni, úristen, Gündo, úgy érkeztél, hogy emiatt nyertük meg a bajnoki címet tavaly, és hát ez a legjobb csapat, úristen, és ilyenkor azt érzi az ember, hogy ez teljesen bolond, abszolút zakkant, nem akarok a közelébe se kerülni, mert életveszélyben érzem magamat, és közben meg máskor voltak olyan meccsek, amikor igazából áll, és mielőtt kimennének a meccsre, ilyen 10 másodperces szünetek vannak, néznek körbe, összeölelkezve, és utána Guardiola mond 4 szót körülbelül, és utána kiengedi a csapatot. Úgyhogy ez én nekem egy abszolút új dolog volt, én ez nagyon izgalmas volt ebben. Akiről szintén tudtam meg újat, az például Ilkay Gündoğan volt, akivel rövidebb, de viszonylag sok ilyen személyes rész van az egész sorozatban, és ő egy nagyon komplex személyiség, egyébként például én azt hiszem, hogy talán Xabi Alonsohoz lehetne a leginkább hasonlítani.
Ez most egy nem rossz referencia.
Abszolút, és azért is mondom, mert én nagyon sokáig azokból az infokból, amihez hozzá lehetett férni, azt mondtam, hogy Gündoğanból biztos, hogy majd amikor visszavonul, nagyon jó edző lesz. És ezt valamennyire tartom is, de egyébként ezen például elgondolkodhatott ez a sorozat, mert ő is olyan, hogy nem egyfolytában kommunikál, nem egy ilyen Jürgen Klopp, aki tényleg oda megy az utolsó séfhez is, megveregeti a vállát, és folyamatosan mondja neki, meg nem tudom, hanem akkor szól, amikor az fontosnak érzi, de akkor viszont nagyon nagyot szól. Tehát tényleg rengeteg olyan beszédje van ebben a sorozatban is, ami fontos pillanatban tud átlendíteni a csapatot egy-egy ilyen motivációs hiányon, vagy berúgni őket egy nagyobb pillanatba. Ez is nekem egy új dolog volt. Én azt gondoltam, hogy ő ennél sokkal állandóbb kommunikátor, és ez gondolkodtatott el igazából az edzőiségével kapcsolatban is, hogy egyébként nem feltétlen kell mindenkinek Jürgen Kloppnak lennie, de nem biztos, hogy ő neki nem kéne egy ilyen folyamatos közléskényszerének lennie, meg folyamatos kapcsolódási kényszerének a játékosokkal. Közben amúgy meg Barcelonában én azt gondolom, hogy máshogy viselkedik egy picit, mint a Manchester City-nél volt, de ez már teljesen máshova vezet meg össze-vissza. Most volt például pont azután vagyunk, hogy a Barcelona már kiesett a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligájában, és volt egy ilyen jó, majdnem 4 perces meccset követő interjúja, ahol nagyon-nagyon kritikus volt saját magukkal szemben. Ő nyilván az például, aki ezt megteheti a csapaton belül. Ott abszolút láttam azt a vezetőt, aki meg tudja mondani a nehéz pillanatokban, hogy mit kell csinálni, de azért ez tényleg nem mindig igaz rá. Úgyhogy most nagyon elkanyarodtam össze-vissza én kis apró részleteibe a sorozatnak. Ővelük kapcsolatban mindenképp tudtam meg újat, meg egy-egy ilyen viselkedéssel kapcsolatban, de azért én azt gondolom, hogy olyan elképesztő insighthoz nem juthattak hozzá az emberek. Egy dolog van, még aztán utána ígérem, hogy tényleg abba adjon, mert úgy érzem, mint hogyha 15 perce beszélnék most már.
Hogy... Mi csak 3-nál járunk.
Szóval, hogy amiben viszont extra sorozat, és ez talán számomra a legnagyobb ereje volt, hogy rengetegszer látsz bele konkrét edzésgyakorlatokba, taktikai értekezletekbe, amit nyilván nem úgy van, hogy megmutatják neked a mágnes táblát, és még alá is videózzák, hogy mi történt a pályán, tehát hogy azért ennyire nem mennek mélyre, de hallgathatod percen keresztül mondjuk azt, hogy Guardiola egy-egy meccs előtt, mint mondott a játékosoknak, végignézhetsz edzésgyakorlatokat, itt sokszor az is megvan, hogy a különböző stábtagok, például a kapus edző mondjuk, hogy milyen gyakorlatokat csinál az Ortegával és az Edersonnal. Na, ilyenbe viszont nagyon ritkán mentek bele szerintem egyébként. A Citynek van olyan podcastja is a saját média felületén, ahol azért ilyen mélyebb dolgokról szoktak beszélni, és úgy ülnek be a játékosok, hogy sokszor nem tudom, a Ruben Dias arról beszél, hogy mikor lép föl védekezés közben, vagy pontosabban a letámadás közben a védősorban, mikor marad hátra. Úgyhogy ez lehet, hogy egyébként alapvetően egy ilyen City médiás irány is, hogy ők ezt próbálják erősíteni.
Ez ugye elég indirekten van jelen, tehát hogy itt ugye senki nem beszél konkrétan a taktikáról, viszont látsz tényleg egy csomó ilyen kis bejátszást, erre kíváncsi voltam rá, és akartam kérdezni, hogy ezek tényleg sokszor csak ilyen 20 másodpercek, fél percek, egy percek, de akkor aki látja el mögött, hogy nagyjából milyen folyamatok zajhatnak amúgy, az ebből nagyon sokat le tud szűrni, meg nagyon sok hozzáadott értéke van azoknak, amit látunk.
Én azokat élveztem a legjobban, aha, és sokszor azokat volt is, hogy visszapörgetgettem, és megnéztem másodszorra, pont azért, mert elég rövidek voltak, és úgy egy picit azért nehéz belőlük kihámozni az információt. De hogyha valakinek ehhez van türelme, vagy érdekli, akkor viszont én szerintem ott tényleg konkrétan valamiféle tudás maghoz lehet hozzájutni.
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás Podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. De minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az ES Bringa, a Zsaladblog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról.
Még a játékosokra akartam visszakötni, ahogy itt az öltözőben kommunikálnak, ugye Gündogant kiemelted, meg mondtad, hogy Guardiola sok esetben csak néhány szót mond, és utána átadja valakinek. Az téged mennyire lepett meg, hogy kik azok az arcok, akik a City öltözőjében vezérszerepet töltenek be, vagy ilyen beszédeket mondanak? Itt ugye halljuk Walkert, halljuk Rodrit, Gündogant már mondtad, de nekem nem mindenkiről volt meg, hogy ő ilyen vezér lehet a csapaton belül.
Hát most ez ilyen veretésnek hangzik, hogy ezt mondom, de pont a könyv miatt én engem ezek nem leptek meg, hogy ők azok, akik beszélnek. Nem lepett meg, hogy például nem Kevin De Bruyne az, aki általában ezeket szokta mondani, mert ő egész egyszerűen nem egy ilyen személyiség. Ő példával vezet, ő megrúgja a góljait, meg megadja a gólpasszait a pályán, és közben egy egészen elképesztő erős személyiséget visz az egész játékában, de nem ő az, aki megtartja ezeket a beszédeket. Ezek pont, ahogy mondott Gündoğan, Rodri nagyon sokszor, Ruben Dias nagyon sokszor, Kyle Walker, de ő azért egy picit ilyen bohúkás ezekkel kapcsolatban, tehát, hogy mindent úgy kezd, hogy srácok, tudjátok, hogy nem vagyok erősebben, de azért a következő meccsen is ordibálsz 10 másodpercen keresztül a társakkal, mielőtt kimennétek. Úgyhogy ez egy ilyen mókás vonulata az egésznek, de róla Guardiola is mondja, hogy inkább valamiféle apa figura lassan már ott az öltözőn belül. Úgyhogy meglepni nem lepett meg, de azért érdekes volt, hogy ki az, aki adott meccsnél, adott pillanatban úgy érezte, hogy neki kell előre lépnie, és neki kell mondania. De valahol ez Guardiolának is az egyik erőssége, hogy ezeket az embereket hagyja érvényesülni azokban a pillanatokban, amikor nem biztos, hogy az ő szavai tudnák a legtöbbet nyújtani a többi társnak.
Direkt kérdés lesz kicsit, de hogyha most írhatnád meg a könyvet annak fényében, hogy ezt már láttad, lenne bármi, amit beleírnál, vagy másképp írnál annak fényében, amit megtudtál a sorozatból, vagy ennyire nem volt új, vagy ilyen meghatározó erejű információ?
Ez egy egészen kiváló kérdés szerintem. Abból tudom csak sajtómunkatársként, hogy most elkezdtem felülni a székemben, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi történik. Ez általában jót szokott jelenteni. Fú, nem tudom, hirtelenjében szerintem nem, de fenntartom itt most a lehetőséget, hogy egy 5 perc múlva eszembe fog jutni, és akkor mondom.
Jó, haladjunk addig tovább. Itt beszéltünk arról, hogy azoknak, akik nagyon benne vannak, milyen insightot adhat a sorozat. Próbáljunk most egy kicsit a casualabb néző fejébe helyezkedni. Szerinted nekik, mondjuk tegyük fel egy átlag rajongó vagy, aki tudja, hogy a City megnyerte a triplát, nagyjából tisztában vagy a dolgok menetével, tudod nyilván, hogy az Intert verték meg a döntőben, meg még talán az is megvan, hogy a Real Madrid az elődöntőben, de hogy úgy nagyon hogy zajlott ez a Premier League, hol dölt el a bajnokság, kivel játszották a kupa döntőt, az már csak ilyen immelámmal. Szerinted, ha ilyen szemmel nézed a sorozatot, akkor hitelesen végigvezet azon, ami a szezonban történt?
Hitelesen végigvezet, itt két válaszom van, hogyha kedveled a Cityt, vagy aktívan érdeklődsz a City iránt, akkor szerintem tud adni még azok a részek is, amiket én nagyon laposnak, vagy repetitívnek, vagy unalmasnak éreztem. Ellenben, hogyha csak futball szerető vagy, és azt mondod, hogy nézzük meg, érdekel, fontos csapat volt tavaly, hogyan történt ez minden, akkor szerintem nem fogod végignézni. Mert nem jutsz el odáig azokhoz a részekhez, amik igazán a nagyon faszák a legesleg végén az utolsó két rész, mert azt fogod érezni a harmadiknál, hogy hát igazából történnek az események, értem, hogy ő elvisz a családjához, megnézzük a grillisnek a kutyáját, meg nem tudom, de hogy egyébként úgy annyit nem ad, meg annyira nem érdekes, meg nem feszes, szerintem legalábbis.
Abszolút egyetértek. Nekem itt két meglátásom van. Az egyik az, hogy nem tudom, én nem néztem annyit az All or Nothing-okból. Ott látunk ennyi meccset? Mert itt szerintem gyakorlatilag az összes meccsből van egy ilyen 5-10 másodperces bevágás legalább, de szerintem még kicsit hosszabbak is, és hogy így egy idő után nagyon repetitívé válik, hogy meccs, nem lett volna jobb, hogyha így kulcs meccsekre koncentrál a sorozat?
De valószínűleg jót tett volna neki. Abszolút egyetértek, és akkor lehet, hogy én sem érezném, hogy az így van. Más kérdés, ugye akkor nem biztos, hogy fel tudtak volna 6 részt tölteni bele a Netflixnek, és én szerintem inkább itt van itt a megfejtés, hogy valószínűleg megegyeztek valamennyi tartalomban, hogy mennyi a minimum, amit ebből szeretnénk kihozni, és akkor ezt így lehetett megoldani, hogy tényleg minden egyes meccs megjelenik. Válaszolva a fél kérdésedre, az All or Nothing-ban nincsen ennyi meccs. Uh-huh. Ott nagyon sokszor narrációkkal vannak megoldva. Van egy vágókép, és elmondják azt, hogy a Crystal Palace-t megverték 2-0-ra, a következő fordulóban az Evertont 1-0-ra, és azért egy 5 meccses győzelmi sorozatban fordulhattak rá a fontos meccsre, amiről utána majd szó van.
Látunk egy bevágást a tabelláról, vagy ilyesmi, ugye ez a Netflixes Sunderland Tilaidájban az ilyen gyakori, ott is ugye volt egy 46 meccses csempó szezon, ott se láttunk az összes meccsből, mert az elég monoton tartalom lett volna, igen. A másik, amire rá akartam kötni, ezek a bevágások a játékosokkal. Arra szerintem majd beszéljünk, hogy ki milyen karakter, de pusztán az, hogy ezek a bevágások milyen szerepet kapnak a sorozatban, ugye ezek törik meg a meccs dalát, és szerintem jók, meg kellenek, meg változatosak, csak nem éreztem őket a szerves részének, tehát mondjuk nem úgy van, mint egy Drive to Survive-ban, most pozitív példaként hozom föl, mondjuk az adott rész az adott versenyzőről szól, ott vele fog valami a sportvonalon is valami fontos történni, és akkor vele látunk egy bejátszást, az ő magánéletéből kapunk többet az adott részben. Itt ilyen kicsit randomnak éreztem ezeket a bejátszásokat, most akkor jöjjön 10 perc grillissel és a kutyájával, ami egyébként fun, tényleg, nem tudtam rajta nem mosolyogni, csak nem éreztem, hogy oda való. Igen.
Abszolút értem, de hát ez meg itt azt hiszem, hogy azt a problémát kapargatjuk, ami a legnagyobb probléma ezzel az egésszel, hogy ez így van, tehát és akkor most már lassan abba adjom, hogy azzal húzom a párhuzamokat, de hogy az All or Nothing-ban ez nem így volt. Tehát, hogyha valaki eldöntött egy meccset, ami következett, vagy ami mondjuk az adott résznek a kulcsfontosságú találkozója volt, akkor arról az emberről szólt előtte az a részlet. Vagy hogyha valakivel valami nagy dráma történt éppen akkor volt megmutatva. Ez most ugye itt tényleg nem így van, hanem itt dobálják be és törik meg az egészet, de én azt gondolom, hogy az, hogy ez miért van így, az azzal bukik le, ahogyan az első részben, igazából majdnem minden részben van ilyen, de hogy leginkább azért az elején, leültetik egy ilyen moziszobába a játékosokat, és miközben megmutatnak neked egy eseményt, adott esetben ráadásul ennek nem kell meccsjelenetnek lennie, hanem valamilyen meccs szituáción kívüli történet, akkor hallod, hogy ők beszélgetnek az általuk producernek hívott valakivel, aki a kamera mögött van, aki az egészet forgatta a szezon közben, és ott van velük valószínű szezonok óta, hogy ő nekik vissza kell emlékezniük. Amiből ugye következik az, hogy ezeket a jeleneteket azért vették fel utólag, hogy valahogy valami narratív szállá lehessen alakítani az egészet, mert egyébként nem úgy tervezték a forgatásokat, hogy ezekből majd kell készíteni egy 6x50 perces dokumentumfilm sorozatot, és ezért van szerintem összességében, tehát hogy ez buktatja le, hogy ezeket az anyagokat, amik a játékosokról szólnak, valószínűleg nagy részt leforgatták évközben. Uh-huh. A grillises kutyás az kikerült már évközben is, azt meg lehetett nézni akkor is. Lehet, hogy nem ennyire bő változatban, de hogy nagy részt így volt. A játékosokkal is nyilván mentek folyamatosan, mert tudják, hogy ezeket a tartalmakat le kell gyártani, mert a Manchester City szurkolóit érdekli az, hogy mi történik a Bernardo Silvával, uh-huh. meg a Haalanddal, meg a De Bruyne-vel, és ezért ezek megvoltak, de nem úgy készültek el, hogy mi rólad szeretnénk valamit mutatni, ami fontos azért, mert ott egy alappontján ennek az egész egy koherens történetnek te ott kulcsfigura leszel.
Nekem őszintén, ahogy néztem, vagy ahogy befejeztem, egy más megoldás fogalmazódott meg a fejemben. Én szimplán azt gondoltam, hogy bármennyire is profi a City Media, és bármennyire is kiemelkedő a klub médiák körében, mégsem egy filmstúdió. Tehát, hogy nem a box-to-box média, nem az Amazon Studios, uh-huh. tehát, hogy én azt gondoltam, hogy egyszerűen ez a production value-ben hiányzik a tapasztalat, vagy ez az egész, de valószínűleg igazad van, tehát itt inkább az utólagos összeeszkábálás látszik a történeten, és nyilván, ha nagyon profik, akkor ezt is ki lehet ennél jobban kerülni. Nyilván ez a rutin, ez nem volt meg a társaságban.
Valószínű így van, tehát, hogy azért én amennyire erről fogalmam sincsen pontos információ, de hogy amennyire pont ezekből a dolgokból be lehet látni, valószínű van három operatőrük, egy olyan ember, aki a producer, aki ugye kitalálja ezeket kvázi ilyen forgatóriporterszerűen, hogy miről fogunk csinálni, és akkor ő kérdezi őket közben, beszorogat nekik, hogy mit csináljanak, amikor ott van velük folyamatosan a mindennapokban, meg mondjuk nem tudom, még van neki egy asszisztense, aki uh-huh. válogatja a jeleneteket, vagy segít ötletelni. És ennyi.
Tehát, hogy
valójában egy ekkora stáb gyártott le egy Netflix dokumentum sorozatot, amit utána nyilván meg kellett vágni, össze kellett rakni, amikor leültek utólag, akkor az egy teljesen más dolog, meg nyilván vannak ennek technikai körülményei is, de hogy alapvetően az egésznek a vázát azt egy ekkora stáb rakta össze, szerintem.
Valószínűleg igen, és hát nyilván nem lehet ettől a mennyiségű embertől ugyanazt a minőséget elvárni, mint hogyha ez nem tudom, 20-30 ember dolgozik legalább egy ilyen box-to-box produkción. Karakterek, játékosok, mert nyilván egy harmadik funkciója is így, hogy rákötve, hogy ezt a City Media gyártja, nem egy titkolt célja az a sorozatnak, meg ezt sajnos időnként elég direkten csinálja, és ez elég fájdalmas, hogy népszerűsítse a klubot. Mennyire működik ez csapatszinten, és mennyire működik ez karakterek szintjén?
Hát, figyú, én szerintem ez kizárólag attól függ, hogy hogyan gondolkodsz a Manchester City-ről. Hogyha úgy gondolkodsz a Manchester City-ről, hogy ezek csaló szemétládák, akik tönkreteszik a focit, megelőzik az én csapatomat úgy, hogy közben 115 wattpont van ellenük függőben a Premier League részéről.
20-másfél percig elő is kerül egyébként a sorozatban.
Igen, majd arról mindenképpen beszéljünk azért összességében, tehát hogy ez is szép történet, és nyilván erről is beszélni kell. Hogyha te így gondolkodsz róluk, hogy ezek csalók, akkor igazából szerintem lehet akármilyen cuki kiskutyákat mutogatni, lehet akármilyen drámákat gyártani az egészből, akkor sem fogod őket megszeretni. Ellenben, hogyha nem így gondolkodsz róluk, hanem mondjuk abban, hogy ez egy nagyon jó csapat, micsoda játékosok vannak benne, azt mondod, hogy most a Bernardo Silva meg a De Bruyne az nem úgy focizik, meg nem úgy küzd a mindennapokban, meg a hétfőjéken, a mérkőzéseken, hogy ja, hát amúgy tényleg nekünk honnan jön a pénzünk, és mi azt szeretnénk, hogy valójában a tulajdonosi körnek hát ezt a sportmosását véghez vihessük a pályán, tehát hogy ők ezt nyilván nem csinálják, hogyha azt gondolod, akkor szerintem egyébként tud adni. Csapatszinten biztos, hogy segít az elfogadásukban, vagy a megszeretésükben, de és akkor ez egy ilyen újabb kis labdám, amit bedobnék ide az egészbe, hogy szerinted ki a főszereplője ennek az egésznek?
Hú, ez... Azt tudom, hogy kinek kéne szerintem lennie, de a sorozat nem ezt az utat választotta, mert szerintem Guardiola kéne, hogy legyen, mert ő egy általánosabban elfogadott figura, őt nem csak a Manchester Cityhez kötik az emberek. Tehát,
de is szerinted nem sikerült nekik, hogy ő legyen a főszereplő?
Szerintem ahhoz későn tűnik fel, tehát ugye csak az ötödik, vagy talán csak a hatodik részben látjuk őt, mint kvázi beszélőfej egy interjúval leültetve, és nyilván nem könnyű, mert nem lehetett őt szezon közben ezzel csesztetni, meg nem is akarták, mert akkor még nem dokumentumfilmnek készült ez az egész. Értem, hogy ez miért nehéz, de szerintem nyilván sokat látunk belőle, de kicsit több hiányzott nekem volna, az ő narrációjából ahhoz, hogy kvázi ő legyen a főszereplő.
Nagyon érdekes, én fentett, hogy abszolút gondolhatod ezt, tehát, hogy itt nem meggyőzni akarlak, hogy nem így van. Én pont ezen gondolkodtam, én szerintem ő a főszereplője, és pont egy ilyen indirekt módon. Úgyhogy ő nem le van ültetve folyamatosan, és nem egyfolytában narrálja az eseményeket, de a legfontosabb gócpontjai a történéseknek azok általában azért valamilyen úton, módon az ő szájából hangoznak el. A legbenfentesebb részek azok az ő beszédei. Ő gyakorlatilag nincsen olyan jelenet, ahol ne tűnne föl valahogyan kommunikálva. És valóban nem a kamerába mondja, nem valamelyik játékosról beszél, nem elmagyarázza, hogy mi volt a dráma azon a mérkőzésen, de a Guardiola folyamatosan beszél, folyamatosan ott van, és utána a végére, amire kifut az egész, utána az utolsó rész aztán meg tényleg teljes mértékben gyakorlatilag róla szól, és én ezért így, ahogy a végére értem, persze ebben lehet egy ilyen recency bias is, hogy az utolsó részt megnézve visszamenőlegesen azt gondoltam, hogy tényleg róla szól, de én így azt éreztem, hogy valahogyan mégis ő vezetett végig ezen az egész történeten minket, akkor is, hogyha ezt nem egyenesen a kamerába tette.
Valószínűleg egyébként igazad van, ez lehetett, vagy így lehetett a szándék nekem. Az utolsó részben egy elhangzó narratíva az, meg talán egy elhangzó mondat így konkrétan, hogy ő ugye a Barcelona óta most már 10 évet várt arra, hogy BL-t nyerhessen megint. Szerintem, ha ez egy Netflix sorozat, egy ilyen box-to-box production, vagy egy All or Nothing, akkor ezt minden második részben, de lehet, hogy minden részben megkapjuk. És majd erről még beszélünk szerintem, de kicsit azt éreztem, és most akkor fölköptem és aláálltam, hogy ilyen narratívák hiányoztak nekem ebből a sorozatból, hogy erőteljesebb legyen, amit látunk, miközben mondtam, hogy nem, alapvetően ez nem egy jó dolog feltétlenül, meg nem egy... Csak most látunk egy olyat, ahol ezek nincsenek annyira erőltetve, és akkor meg így kicsit el tud laposodni a történet, ahogy itt beszéltünk az első 4 rész kapcsán. Játékosokkal te hogy voltál? Nekem például, ez is furcsa lesz talán, de Haaland egy abszolút pozitív példa volt. Tehát, hogy egyrészt ő baromira látja, hogy mitől, meg hogyan jó egy ilyen tartalom. Sok ilyen jelenetet benne is hagytak, ahol mondja a készítőknek, hogy figyelj, na akkor ezt most ide ezt vágjátok be, itt ennek kell majd történnie. Tehát ő, ez a jelenség, ez így megvolt, meg hogy így nagyjából ezt gondoltam, hogy ilyesmi lehet, csak ennek valahogy így az insight nélkül az idegesítő oldalát fogtam meg, és nem volt számomra egy szimpatikus karakter. Így meg, hogy most láttam X percet a kamera előtt bohóckodni, abszolút szintet lépett a szememben.
Szerintem egy nagyon szórakoztató figura, a maga ilyen nagyon furcsa, szörnyszerű módján az, tehát tényleg, ahogy ezzel a mozgással dülöngél, egy ilyen nagyon specifikus humora van szerintem neki, de amúgy összességében egy elég szórakoztató figura, és ez aztán így jött ki a leginkább ebben a sorozatban. Úgyhogy ő szerintem is egy ilyen tök más megvilágítást kap, őnek egyébként is szerintem kell ez, tehát hogy azért Erling Haalandról úgy gondolkodunk, mint a jelenkor egyik legnagyobb futballistájáról, és ennek ellenére nem gondolom, hogy a sajtójai ellene, tehát hogy mondjuk nem tudom, Kylian Mbappé jelentősen előrébb áll ebben a helyzetben, pedig hát papíron amúgy ugye az ő kettőjüknek a harcára kéne itt ezt a következő korszakot felhúzni, mint ahogyan az Messire és Ronaldóra volt felhúzva, úgyhogy ilyen szempontból neki erre szüksége is volt. A többieknél én szerintem azért nem releváns az én véleményem, mert ők tényleg rengeteget olvastam róluk, rengeteget néztem őket, meg igazából évek óta a követem a kulcs szereplőknek a legtöbbségét, a Premier League-el foglalkozva minden egyes nap, minden egyes órában. Úgyhogy ilyen szempontból valószínűleg többet tudok róluk, mint amit egyébként egy átlagember. És emiatt lehet, hogy te mondjuk ugyanúgy többet, most nem rád értve, hanem így összességében a hallgatókra, hogy valaki többet tud meg a Gündoháról, többet tud meg arról, hogy a De Bruyne-nek milyen a személyisége, vagy hogy nem tudom, a Rodri egy milyen fickó. én nekem ezek olyan nagyon sokat nem adtak, tehát hogy akiket kiemeltem az elején, a Guardiola vezetői stílusa, a Gündoğan volt, meg egyébként tényleg a Haaland kapott egy ilyen plusz fűszert.
Scott Carson. A játékosok többségénél nekem is egy ilyen, nyilván nem vagyok napi szinten benne, de inkább egy képen volt a játékosokról, és a többnyire arra inkább ráerősített a sorozat. Ahogy De Bruyne-nél tudtam, hogy ő egy ilyen kicsit visszahúzódóbb, hát csendesebb apa figura. Igen, ember. Pontosan. Tehát úgy jellemeztem volna De Bruyne-t amúgy is, hogy ahogy magát, hogy ő nem divat bemutatóra megy az edzésre, ő fölveszi, ami kényelmes, és a kupac tetején van. Tehát ez inkább ráerősített. Aki ilyen teljesen vakfolt volt nekem, és szerepel azért minimálisnál kicsit többet a sorozatban, ő például Carson volt, aki egy haláli figura. Meg nem tudom, a hang nekem instant Liam Cunninghamet juttatta eszembe a Trónok harcából.
Ez egy nagyon jó találat, ez nekem eszembe se jutott, de nagyon jó. Egyébként a hasonló karakterek személyiségüket tekintve, mármint hogy a Trónok harcás karakterre értem itt, most nem a színészre, őt nem tudom sajnos, hogy amúgy milyen férfi, de abszolút. Tehát ő, Carson ugye gyakorlatilag egy ilyen bohócnak van tartva ebben a keretben, és ezt tényleg jó értelemben értem, nem nevetséges módon. Ő a harmadik számú kapusa a Manchester Citynek, és most már azért évek óta itt van. Volt egy ilyen nagyon mókás dolga, azt hiszem ez 2 szezonnal ezelőtt volt, amikor az utolsó fordulóban ő védhetett, mert Guardiola engedte neki, hogy beszálljon arra az egy meccsre, és az előtte lévő bajnokiához képest valami irgalmatlan mennyiségű szezon telt el, miközben egyébként ő pályára lépett, de ő nem ezért van itt, hanem azért van itt, mert amúgy tud segíteni a kapusoknak, tehát egy tök jó társa nekik úgy, hogy támogatja őket egy azért eléggé idős emberként, közben meg egyébként egy nagyon szórakoztató fitkó, és gyakorlatilag egy ilyen másodedző, bár abból is van bőven segítője Guardiolának a stábban különböző specifikus posztokra, de hogy ő is egy ilyen, aki ott van a játékosokkal, tud nekik segíteni a mindennapokban, bohóckodik velük, meg viccelődik, fenntart egy ilyen jó hangulatot, de közben meg azért mégiscsak úgy van, egy fokkal fölöttük, hogy ő neki nem versenyez senkivel sem, nem kell bizonyítania az edzéseken.
Jó, viszonylag sokat beszéltünk arról, hogy mi van ebben a sorozatban. Beszéljünk arról szerintem, hogy mi hiányzik. És amikor arról beszéltünk, hogy hitelesen bemutatja a City szezonját a sorozat, akkor nyilván azért kimondatlanul ott volt az, hogy mit nem akartak nekünk megmutatni a készítők. És ugye itt a 115 vádpont és az e körüli húzavona az már elhangzott. Szerintem ez a legevidensebb, úgyhogy kezdjünk ezzel.
Hát nyilvánvalóan. Ugye az, hogy ez milyen mértékben szerepel ebben a sorozatban, az egész egyszerűen abból fakad ismételten, hogy ki készítette ezt, mert pedig a City Media által forgatott anyagban nem lesz benne az, hogy ők erről a vezetőség milyen tárgyalásokat folytatott, hogy valójában mit gondolnak. Ezt a legszigorúbban vett dokumentarista jelleggel sikerült megoldani, bejátszva egy Guardiola sajtótájékoztatót, ahol semmi sincsen pluszban hozzáadva, csak ami már elhangzott ezen a sajtótájékoztatón más újságírók által, illetve ilyen mindenféle vágóképek voltak emellé téve, illetve annyit azért lehet érezni ebből az egészből, ami amúgy nagyon-nagyon fontos a szezon szempontjából, hogy milyen szinten összekovácsolta ezt a csapatot egy picit lefelé tartó éven. Guardiola nagyon jól használta, meg a klub is ezt egy ilyen külső támadásként, ami amúgy elképesztő módon tisztességtelen, tehát hogy ezek a vádak nem véletlenül születtek meg ezzel a klubbal kapcsolatban, hanem azért, mert van valóságtartamuk, ez elég jól visszakövethető és bizonyítható attól függetlenül, hogy soha nem büntették meg komolyan a Manchester Cityt, mert sikerült mindenféle a bizonyítékoknak és a tárgyalássorozatoknak a technikai oldalát megfogva megúszni azt, hogy valójában megjárják ennek a részét, meg az UEFA vezetőivel megfelelő helyen, és jól lenni ahhoz, hogy végül ne azt a büntetést kapják, amit egyébként kellett volna.
Bocs, ezt a könyvedben egy teljes fejezetben tök jól kifejted. Top notch.
Köszönöm. Én nekem ez volt az egyik első dolog, amit amikor elkezdtem írni, akkor mindenféleképpen mondtam is a kiadónak is, hogy én nagyon sok mindenkit kedvelek ebben a klubban, nem hiába írtam róluk könyvet, de nem szeretnék úgy, hogy erről ne lenne egy külön fejezet, mert ez megkerülhetetlen a Manchester City szempontjából, és ennél a szezonnál is megkerülhetetlen. Tehát, hogy egész egyszerűen ez, itt ez van, hogy Ez fontos, ez egy máig futó vizsgálat, ez a Manchester City keretét összekovácsolta, felhasználta a klub. Az ő szempontjukból nagyon pozitívan, a külső szemlélőként szerintem kifejezetten visszataszító módon. Az, hogy ez hogyan van ábrázolva, az nem meglepő, ettől függetlenül azért azt hiszem, hogy csalódást keltő.
Igen, de ahogy mondod, nem, tehát hogy ezt semmilyen esetre nem vártam, hogy ez ennél többet kap. De mondjuk vannak olyan konfliktusok a City szezonjában, amiből meg akár mutathattak volna is többet, mert nem feltétlenül a klubról fest negatívabb képet, a drámához meg hozzátehetett volna. Itt nekem João Cancelo esete jut eszembe, akiből egy fiaképkockát nem látunk.
Egy van, a leges legelején, a felkészülési szezonban van egy olyan kép, ahol áll a kapu mögött, és próbálja kiszedni a labdát a kapu mögé rúgva. Amúgy ezen kívül igen, tehát, hogy ő ott se volt abban az első fél évben, ő nem létezik ebben a csapatban.
Nem ahhoz a Bayern Münchenhez került kölcsönbe, akivel aztán a negyed döntőben a Manchester City találkozott.
Amiből tehát, hogy amúgy tök jó drámát lehetett volna ugyanúgy gyártani, de nem tették meg, és valószínű ezt azért nem tették meg, mert hát elég jól bizonyítható, hogy elsődlegesen neki Guardiolával volt egy konfliktusa, és nyilván megint csak City média, nem forgatták le azt, mert az nagyon egyoldalú lett volna, hogyha csak a Guardiola nézőpontja van benne ebben az egészben, vagy csak a keretnek a nézőpontja van benne ebben az egészben. Ők meg nem szerették volna, nem tudom, lehetőséget adni annak, hogy a Cancelo miközben már nem szeretnék, hogy az ő játékosuk legyen, alkalmat kapjon arra, hogy elmagyarázza, hogy az ő szempontjából mi volt itt a probléma. Úgyhogy igen, ezt én is egy ilyen hiánypontként érzékeltem.
És ha már most már ugye nem az ő játékosuk, vagy kölcsönben van még a Manchester City-nél, nekem kicsit az is hiányzott, hogy akár a szezon közben mondjuk Bernardo távozása ugye fölmerült az előző nyáron, tehát hogy az kapjon valamilyen minimális szerepet, vagy az, hogy azok a játékosok, mint Gündogan, aki ugye elég sokat szerepel, meg elég fontos szereplő a sorozatban, róla mondjuk elhangozzon, hogy ő egyébként megnyerte a BL-t, megnyerte a triplet, és elment a Barcelonába. Tehát, hogy ezt 5 perc lett volna valami epilógust csapni a végén a történtekhez, de ahelyett a tulajdonosokat néztük öntömjénezni a csapatot, és az igen, kimondottan fájdalmas volt.
Szerintem az utolsó rész az egy önértékén is szórakoztató kis film lenne, vagy sorozatrész, nem tudom.
Tehát, ugye csak a BL döntőt látjuk már az utolsó részben, minden más történés addigra lezajlik, és ez szerintem egy szuper koncepció.
Nagyon, abszolút, és nyilván valójában az azért annyira jó, mert az egy új dolog. Tehát a Manchester City egyszer járt ott, teljesen más szituációban, de akkor abszolút nem volt esélyük a triplázásra. Az egy teljesen új helyzet volt, amit nagyon szépen oldottak meg egyébként szerintem filmes szempontból.
Teljesen.
Úgyhogy az a rész, az szerintem tényleg egy értékes dolog, még egy olyan embernek is izgalmas lenne, drámai lenne, ha zseniálisak a zeneválasztások például benne a különböző pontjain, aki azt mondom, hogy mondjuk nem feltétlen szereti a sportot, csak szeretne egy jó drámát látni. Még annak is azt mondom, hogy szerintem érdekes lenne, mert alapvetően azért az érzelmi szálakkal játszanak, nem pedig valami sportszakmai oldalról van megvilágítva. Van is egy ilyen jó 4 perces szakasz, ahol Guardiola taktikázásról mesél meg, hogy mit mondott a fél időben. Amúgy az is nagyon-nagyon pazara, hogy párhuzamban van állítva, be van játszva az, hogy milyen félidei beszédet tartotta a Chelsea elleni bajnokok.
Tökéletes, az volt szerintem a kedvenc pillanatom az egész sorozatban.
Nagyon jó.
Mert oké, hogy egy narratíva, tehát hogy rendben, hogy ilyen direkt, hogy bejátsszuk azt a beszédet, meg ezt a beszédet, de látszik ég és föld a különbség.
Abszolút, tehát az azért film szempontból is egy értékes dolog. Oké, hogy narratíva gyártás, de igazándiból megmutatsz valamit, és megmutatsz egy másik dolgot, ahol amik között összekötötted a pontokat, azokat a pontokat, amik ott voltak. Uh-huh. Tehát igazából tényleg csak összekötni kellett őket, de létező dolog. Úgyhogy mit akartam mondani erről az egészen kapcsolatban? Az utolsó része szerintem nagyon extra, az nagyon sokat segít ezen az egészen, de annak az utolsó résznek, az utolsó szakasza, miután megnyerik, na az viszont tényleg minden, ami baj a Manchester City-vel kapcsolatban, és minden, ami miatt szerintem sok szurkoló számára még mindig ez egy nem könnyen elfogadható intézmény. Az, hogy a Khaldunnál Mubarak, aki a Manchester City-nek, vagy hát igazából a City Groupnak az elnöke, és valójában a City-t tulajdonló Abu Dhabi királyi családnak az egyik tagja, hogy ő hogyan van felfestve, ráadásul a Guardiola által, mint valami döbbenetes szentje ennek a csapatnak, aki egy félvárost megmentett, és egyébként oda feljutatta az egyik legfontosabb labdarúgó klubot a csúcsra, a türelmével, a támogatásával és a fantasztikus személyiségével, na az, az közel vállalhatatlan.
Igen, ott erősen gondolkodtam, hogy vagy hát nem, nyilván nem kapcsolom ki, mert hát na, beszélni kell róla.
De hogy... már a legvége volt, úgyhogy ott igen, a válodáig eljutottál.
De sokszor nyomogattam a távirányítót, hogy te jó ég, ebből mennyi van még, pedig tényleg 5 perc volt, vagy legfeljebb 7-8.
De az is nagyon sok volt, és hát ez az Ollanatinban ugyanúgy megvolt, hogy a Káldunnak megvoltak a maga beszédei. A City minden egyes szezon végén leülteti őt egy viszonylag hosszú interjúra, ahol beszél arról, hogy mi történt az idény során. Amit értek, mert nyilván a klubnak meg a klubcsoportnak az elnöke, csak amikor átmegy, tényleg azt érzed, hogy így érzed a hogy hívják ezt, a mosószernek az illatát, ahogy a sportmosást éppen ott csinálják előtted, ami történik, hogy próbálják tisztára mosni a fejedbe, igen, hogy ez egyébként igen. Honnan jön, az nagyon kellemetlen élmény, még nekem is az volt, pedig tényleg én azért azt gondolom, hogy jóval pozitívabban, meg érzelmesebben állok ehhez a csapathoz, mint az emberek többsége.
Uh-huh. Arról szerintem itt most kevesebbet beszéltünk, és nagyon részleteiben már ne is menjünk bele, hogy mitől sikerült ennyi év, meg ennyi sikertelen próbálkozás után tavaly a tripla a Manchester Citynek. Azt viszont ilyen nagyon direkten meg tudom tőled kérdezni, és itt most nagyon gyorsan tűnhetünk nagyon hülyének, mert szerintem már említetted, de szögezzük le, mi még a BL negyed döntők visszavágói előtt beszélgetünk egy úszkve 2 órával.
Igen, konkrétan még a kezdőcsapatokat se tudjuk megnézni, tehát pillanatnyilag ugye április 17-e szerda van, és a kezdőcsapatok sem jöttek ki, úgyhogy nagyjából belőhető, hogy mennyi az idő.
De hogy nyilván mire ti ezt hallgatjátok, addigra már ez a BL negyed döntő ez lezajlott, tehát ti már tudjátok, hogy Real Madridon túl, vagy Real Madridon nem túl van a Manchester City. Ennek fényében kérdezem, hogy...
Mondjak valamit, igen, hogy mi lesz ebből az idényben.
Lehet-e tripla megint? Mert ugye áll még mind a 3 fronton jelenleg a Manchester City.
Igen, ugye én ezt mindenhol el szoktam mondani, ahol van erre alkalmam, hogy bár erről senki sem beszél, de egyébként a Citynek még ekkor, amikor beszélünk tényleg pillanatnyilag, még mindig megvan a lehetősége, hogy dupla triplázzon, ami aztán tényleg soha senkinek se sikerült még ennek a sportágnak a történelmében. Szerintem ez nem fog összejönni. Szóval ez azért engem nagyon-nagyon meglepne. A Guardiola is elmondta, volt egy sajtótájékoztatója, ahol erről kérdezték, hogy hát azért talán csak nem véletlen, hogy ez még soha senkinek sem jött össze, és egy eléggé lehetetlen küldetésnek tűnik ez az egész, de abban biztos vagyok, és akkor ez egy ilyen viszonylag biztonságos mondás a részemről, hogy valamit nyerni fog a City év végén, az nem fog megtörténni, hogy ők 0 trófeával zárnák ezt a szezont.
Uh-huh. Jó, akkor maradjunk ennyiben. Konklúzió, végső gondolat erről a sorozatról, kinek ajánlod, ki az, aki mindenképpen nézze, meg ki az, aki mindenképpen kerülje el?
Aki City szurkoló, ő neki azért ajánlom, és azt mondom, hogy ha tényleg City szurkoló vagy, akkor az utolsó résznek az eufóriája az meg fogja érni azokat a pillanatokat is, amik mondjuk nem feltétlenül a legerősebbek, meg az, hogy nincsen annyira jól összerakva ez az egész, és egy picit egy ilyen furcsa ácsmunka hatását kelti az egész sorozat. Aki nem szereti a Cityt, neki nagyon-nagyon nem ajánlom, tehát hogy nem feltétlen fogod azt a... megkapni az első részekben, amitől azt éreznéd, hogy ez valami plusz tudás, nem feltétlen lesz annyira izgalmas, amennyire kéne lennie, és amikor meg elérkezel az utolsó részhez, ami egy City szurkolónak nagyon nagy extra tud lenni.
Valószínűleg azon is inkább felcseszed az agyad.
Hát valami irgalmatlan módon, tehát hogy ott a zenével, meg az érzelmekkel való hatás az ott nagyon negatív hatással lesz rád. Ellenben, és akkor ez a harmadik csoport, ha csak futball szerető vagy, aki nem érez különösebben erősen a Manchester City-vel kapcsolatban, mondjuk megnézel hetente 1-2-3 meccset, valamennyire azért érdekel, bekapcsolódsz, mit tudom én, a Bajnokok Ligájának az utolsó szakaszára, a kieséses szakasz végére, és azért az abból megnézel néhány meccset, de úgy csak úgy nagyjából immelámmal tájékozódsz, akkor viszont én azt gondolom, hogy neked fog tudni sokat adni, fog tudni belátást adni, izgalmat adni, olyan információkat, amikhez nem jutsz hozzá, és a végén még azért egy ilyen valódi filmes élményt is kapsz, ami önértékén is jó.
Jó, ez szerintem egy nagyjából helytálló konklúzió, én leginkább az utolsó csoportba sorolom magam, és amit elmondtál, az nagyobb részt igaz volt. Nem nyilván az átlagnál egy picit többet követem a Cityt, a sportot, a Premier League-et, a bármit, és pont ennyivel tudtam többet, de összességében abszolút azt éreztem, amit mondtál, az összes produkciós gyengesége ellenére szerintem nem bántam meg, hogy én ezt a sorozatot megnéztem. Nagyon köszi, Bence, hogy eljöttél, viszont mielőtt elengednélek, erre az évadra újítottunk. Szoktunk mindig megkérdezni a vendéget, meg mi is szoktunk arról beszélni a műsorban, hogy mi az az adott film, sorozat, popkulturális termék, amit mostanában fogyasztasz, vagy vársz a közeljövőben, úgyhogy nálad ez micsoda?
Amit legutóbb fogyasztottam, és nagyon élveztem, az a Shogun nevű sorozat volt, ami ellenben fantasztikusan van szerkesztve az egész. Nyilván az egy valamilyen szinten hozott anyagból dolgozik, hiszen ez egy regény folyamra épül, ami meg egy másik sorozatot is szült már a korábbiakban, úgyhogy ilyen szempontból nem ki kellett találnia semmit, de azt én nagyon élveztem. Szerintem annak van szaga, íze, az egésznek egy más kultúrába tudsz elindulni, egy érdekes korba, egy abban a kultúrában nagyon-nagyon ikonikus és fontos időszakba, amiben ráadásul elég részletesen, még hogyha van is történelmi ferdítés, mert valójában nem úgy hívják a családokat, a szereplőket, hanem belülük vannak kreálva karakterek, de összességében egyébként azért átlátod, hogy mi történt akkor ott Japánban. Úgyhogy én azt nagyon jó szívvel ajánlom, nem tudom, miért be lehet mondani, ez ugye a Disney Plus.
Persze, nem vagyunk féltékenyek a riválisokra, a Netflix is elhangzott itt párszor, úgyhogy ezzel nincs gond. A Shogun viszont, bocsánat, rendelek egy kicsit, mert én szerintem az ismerőseim túlnyomó többségénél előbb tudtam a Shogunról, hogy ez jön, és elkövettem azt a hibát, hogy elhatároztam, hogy előbb elolvasom a könyvet, és ahogy ez lenni szokott, beindult az országúti kerékpáros szezon, egy rohadt percem nem volt olvasni, és nem akartam úgy belekezdeni a sorozatba, hogy a könyvet nem fejezem be, úgyhogy én itt most bent vagyok a purgatóriumban, a fél könyvvel a hátam mögött, a sorozat még már vár rám, úgyhogy... Mindenki mondja, hogy nagyon jó, most tőled is megkaptam, hogy nagyon jó, a nézőink is biztos tudják, hogy a Shogun nagyon jó, én majd egyszer megnézem a Shogunt. Viszont ajánlok én is egyet, mert azt viszont pörgetem jelenleg is, az a Amazonnak a Fallout sorozata, mert ott viszont, ezt hiszem már az előző adásban is beszéltem erről, hogy várom, mert a játék az viszonylag jelentett nekem valamit annak idején, és az viszont egy tök jó adaptáció lett.
Az egy jó játék adaptáció?
Azt gondolom, hogy igen, elsősorban a hangulatát nagyon jól megfogja a játékoknak. Aha. Történeti szinten, most Bethesda a játék, tehát olyan elképesztő története nincs.
A Falloutnak a legnagyobb ereje az a hangulata, az, amit érzel a játék közben. Úgyhogy ha azt átadja, akkor az már önmagában fél siker.
Abszolút, és ezt abszolút. Úgyhogy szerintem tudom ajánlani minden Fallout rajongónak és olyanoknak is egyébként, akik nem játszottak, mert ők megkapnak egy teljesen korrekt skifit. Minőségi ugye az alkotópáros, a Nolan Lisa Joy 2-s, tehát hogy én csak ajánlani tudom. No, emellett nyilván magunkat is ajánlani szeretném, hiszen természetesen lesz következő adásunk is, rendes fiúk leszünk, és legközelebb már 2 hét múlva jelentkezünk, ráadásul mozifilmmel. Addig is hallgassátok az Eurosport többi podcastjét, hallgassátok a teljes terjedelmet és a Premier League-et is.
Köszönöm szépen, és én meg hadd köszönjem meg a meghívást, mert nagyon élveztem ezt a beszélgetést.
Köszönjük, hogy jöttél, és tényleg nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjünk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!